To summarize what we covered this morning.
Összefoglalnánk pár szóval, amiről délelőtt szó volt.
Our first session had to do with the basis and the belief of a future messianic kingdom.
Tehát az első téma azoknak annak az alapja volt, hogy illetve hogy mi az alapja a messiási királyságba vetett hitnek.
Because already in early second century they began to teach a replacement form of theology.
Már a második századtól kezdve hozzáfogtak egy úgynevezett helyettesítési teológiai gondolkodáshoz, ami befolyásolta ezt a tanítást.
The God was not true with the people of Israel.
Ez nem volt igaz persze Izrael népére.
And the only passage that actually mentions a messianic kingdom is Revelation 20.
És hogy, ja, hogy és maga, hogy a királyság az nem Izrael népéhez kötődik, és igazán csak az egyetlen dolog, amit tudunk a messiási királyságról, az a Jelenések 20-ban található.
Revelation is a highly symbolic book.
A Jelenések természetesen nagyon szimbolikus könyv.
So it's foolish to take all of these statements in the book in a literal manner. It's foolish to take all of these statements.
Yeah, foolish, yeah. Tehát, hogy nincs értelme szó szerint értelmezni a könyv állításait.
And therefore, what they say is that the Messianic kingdom is already here between the first and second coming.
Tehát az egyetlen dolog, amire ők a hangsúlyt tették, hogy tulajdonképpen már itt van a királyság, és az első és második eljövetel között élünk. De ugye egy nem úgy, ahogy egy zsidó perspektívából ezt mondanánk.
I would have to say this.
Én ezt mondanám.
If this is the messianic kingdom,
ha ez a messiási királyság,
must be living in the slum section of the messianic kingdom.
Akkor a nagyon a mocsáros szegmensébe élünk mi itt éppen.
It is not as nice as the Bible describes it.
És egyáltalán nem olyan klassz, mint ahogy erről a Biblia beszél.
And then we mentioned that it's not just Revelation 20 that describes the messianic kingdom.
Természetesen nem csak Jelenések 20 írja le a messiási királyságot.
The messianic kingdom has a lot of details in the Hebrew Bible and the Old Testament.
A messiási királyság rengeteg részlettel rendelkezik a Héber Bibliában, az Ószövetségben.
And in all these details, you will have to ignore those details to develop everything in a symbolic way.
És mindezeket a részleteket ki kell hagynod a gondolkodásodból, hogyha szimbolikusan szeretnéd értelmezni a királyságot.
But the Old Testament does not explain two questions.
Az Ószövetség két kérdés nem magyaráz el.
How long will the Messianic kingdom go?
Milyen hosszú a királyság?
And the Jewish Talmud organizes all of these discussions among ancient rabbis.
És a zsidó Talmud beszélgetéseket szervezett a rabbikkal, illetve beszámol beszélgetésekről ebben a témában.
And these rabbis emphasize different points of times to how long the kingdom will be.
És a rabbik különböző hosszúságokat neveztek meg a királyságra.
They never come to a decision, and so there's a lot of variations.
Tehát igazán sok variációban nem jutottak egyességre. De Jelenések 20 pontosan elmondja, milyen hosszú a királyság. Ezer éves. És abban az egy fejezetben 6 különböző alkalommal említi ezt a hosszot.
And if the Bible repeats certain things and tries to make an emphasis.
És hogyha a Biblia ismétel dolgokat, akkor azt hangsúlyozza, azért teszi azt.
The second question is what causes the kingdom to come to an end?
A második kérdés az, hogy mi okozza a királyság végét? Miért lesz egyáltalán vége?
And the answer was that there'll be one more release from Satan from the abyss.
És a válasz az, hogy még egyszer megszabadul Sátán a mélységből, az abyszból.
There'll be one major act of discussion by Satan to many of unbelievers.
És még egy nagy kísérlete lesz, hogy sok nem hívőt maga köré gyűjtsön.
There'll be one major rebellion against God's authority.
És föllázadjanak Isten tekintélye ellen.
And that's going to bring a sudden destruction of the entire invading army by fire from heaven.
És tűz jön le a mennyből, és az egész támadó hadsereget elpusztítja.
And that will bring the kingdom to an end and introduce us to the eternal order.
És ekkor lesz a királyságnak vége, és ekkor kezdődik az örök rend.
The second thing we discussed this morning is looking at several passages in Psalms and the Prophets.
Megnéztünk több írásrészt a prófétáktól és a zsoltárokból.
And in those passages it describes the nature of the 1,000-year kingdom.
És ezek a proféciák a mesiási királyság természetét mutatják be. Az abszolút béke ideje zsidók és nem zsidók számára.
Whatever disagreements may rise among the nations, they'll be settled by a discussion from Jerusalem.
A jeruzsálemi fővárosból döntik el a vitás kérdéseket.
While the whole world is blossoming as the rose, there'll be two places which will be desolate.
És összesen két olyan hely lesz, ami puszta marad a királyságban.
One is the land of Edom, which is today southern Jordan.
Az egyik Edom területe, ami Dél-Jordánia.
Second is Babylonia, which is now the area of southern Iraq.
És a másik terület Dél-Irak, Babilónia.
In both places will be a land of burning pitch and burning brimstone for the whole 1,000-year period.
És az egész 1000 éves időszakban ez egy ilyen kénköves, tűzzel égő és füstölgő terület lesz.
The two places will be a place of confinement for demons for the rest of the 1,000-year kingdom.
És az 1000 éves királyságban itt lesznek a démonok megkötözve.
Hence there's no satanic and there's no demonic temptation in this 1,000-year kingdom.
Nincs démoni és sátáni kísértés az 1000 éves királyságban.
However, there's not be acts of sin because we inherit our sin nature from Adam and Eve.
De a bűn még valamennyire jelen lesz, mert a bűnös természet Ádámtól örökölve az jelen lesz az akkor született emberekben. És még egy fontos pont volt, hogy meddig élnek az emberek. Akik úgy döntenek, hogy nem hisznek, azok 100 év fölött meghalnak. De azok a zsidók és nem zsidók, akik hisznek, végig élnek a királyságban. És utána kapják meg halhatatlan testüket, vagy feltámadott testüket, és így mennek be az örök rendbe. És eljutottunk ahhoz a ponthoz, amit most szeretnénk lefedni, ez pedig a messiási királyság kormányzati felépítése.
So let's turn to Psalm 2.
Lapozzatok a második zsoltárhoz.
And go ahead and read verses 6 through 8.
És olvassuk el a második zsoltár 6-8 verseit. Can I read it? Én kentem ám fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen. Törvényül hirdetem, az Úr mondta nekem, én fiam vagy te, és ma nemzettelek téged. Kérd tőlem, és odaadom néked a pogányokat örökségül, és birtokodul a föld határait.
He points out that at the beginning of the Messianic kingdom, the throne of David will be established in Jerusalem.
Leszögezi, hogy a királyság a kezdetén a trón a nus Jeruzsálemben lesz.
The Messiah will rule the world under God the Father. Over all of the world and ruling from Jerusalem specifically.
És a messiás király a Atyaisten tekintélye alatt uralkodik innen az egész föld felett.
And he will rule all of the nations around the world.
És az egész világon az összes nemzet fölött uralkodik.
He'll exercise messianic divine authority over the entire world.
És egy messiási isteni tekintéllyel uralkodik és kormányozza a földet. Nézzük meg a 12-es verset. Just a minute, I have to open it because that was not in my notice. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne vesszetek az úton, mert hamar fölgerjed haragja. Boldogok mindazok, akik benne hisznek.
This is a decree given to the entire world, as the Messiah is ruling from the throne of David.
Ez egy figyelmeztetés az egész világ számára, amikor a messiás király uralkodik Dávid trónjáról.
They should submit to the messianic son.
És hogy a rendeljék alá magukat a messiási fiúnak.
Because if they fail to do so, they'll fire the wrath of the Messiah.
És ha nem teszik ezt, akkor a messiás haragja fölgerjedhet.
But those who take the refuge in the Messiah will be the ones receiving blessedness.
De mindazok, akik a messiásban találják meg menedéküket, áldásban részesülnek.
Now let's turn to Isaiah chapter 9.
Lapozzunk Ézsaiás 9. fejezetéhez.
Let's read verses 6 and 7.
És olvassuk el 6-os és 7-es verseket. Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk, és az uralom az ő vállán lészen, és hívják nevét csodálatosnak, tanácsosnak, erős Istennek, örökké valóság atyának, békesség fejedelmének, uralma növekedésének és békéjének nem lesz vége a Dávid trónján, és királysága felett, hogy fölemelje és megerősítse azt jogosság és igazság által mostantól mindörökké. A seregek urának buzgó szerelme mivelendi ezt.
In the first part of verse 6, a child is born into the Jewish world.
Tehát egy gyermek születik a zsidó világban.
That focuses on his humanity.
Ez a humán oldala, az emberi oldala.
In the second part of the verse, he has four names which emphasize deity.
De a vers második részében négy nevet ad neki, ami hangsúlyozza az isteni származását.
First of all, he's called the Wonderful Counselor.
Csodálatos tanácsosnak nevezi.
The word wonderful in English at least doesn't apply deity.
Az angol legalábbis az angol kifejezés nem feltétlenül kapcsolódik az istenséghez.
But in the Hebrew text, certain words are used only of God.
De a héberben bizonyos szavakat kizárólag Istenhez kapcsolnak.
Either describing what God is or what God does.
És ezek vagy azt írják le, hogy kicsoda Isten, vagy azt írják le, hogy mit tesz Isten.
And the word here in Hebrew is pele.
És ez a héber szó.
It's a Hebrew word that is used only of God, never of any human being.
És ez a héber szó kizárólag Istenre használatos, nem emberi személyre.
So from the context of the Hebrew language, wonderful counselor means he is God.
Tehát a kontextusban az, hogy csodálatos tanácsos, ez azt jelenti, hogy ő Isten.
The second name is mighty God.
A következő elnevezés hatalmas Isten.
So this one that is born the Jewish world is referred to as being God himself.
Tehát ez a személy, aki megszületett a zsidó világban, maga Isten.
So this is not that only a man, he's the God man.
Nem csak ember, hanem az Isten ember.
The third name is father of the everlasting.
Örökké való atya, a következő név.
And here again, an everlasting being called the father is also a sign of deity.
És ez a név is az isteni származásra utal.
So these first three names or titles emphasizes deity without any ground for challenging it.
Tehát ez az első három tulajdonság az isteni voltára utal.
The only exception is the fourth title, the Prince of Peace.
A kivétel ezektől a negyedik kifejezés, a béke fejedelme.
And the language can be the God of man.
A nyelv kontextus szerint ez lehet akár Isten, vagy akár ember. De itt az ézsaiási kontextusban ez kizárólag Istenre vonatkozhat. A következő vers a tekintélyének a megalapozásáról szól. Figyeljétek meg a következő négy kijelentést vagy állítást.
First, the government of the Messiah will increase in authority and increase in peace.
A messiás kormánya növekedni fog tekintélyben és békességben.
Secondly, there will be no sudden end of the rule of the one sitting on the throne, who is the Messiah.
Secondly.
There will be no sudden end of Messiah's rule.
Mm-hmm. Tehát nem lesz csak úgy hirtelen vége ennek az uralomnak.
He'll be ruling from the throne of David.
Dávid trónjáról uralkodik.
Thirdly, he'll be characterized by justice and righteousness.
igazságosság és jogosság a jellemzői.
So his authority will be exercised with these two principles.
Tehát az ő tekintélyét ez a két dolog jellemzi.
And the guarantee that this will happen will be the zeal of Jehovah.
És
the fourth statement.
The fourth, igen, a negyedik állítás, say it again, the zeal of
the fact that all this will happen will be based upon the zeal of Yahweh, the zeal of Jehovah, the zeal of God the Father.
Mm-hmm. És mindez Isten az Atyának a tervén, szándékán nyugszik.
The God's zeal for accomplishing all these things will be the guarantee it will be accomplished.
Tehát Isten célja, hogy mindezeket véghez vigye, a garancia arra, hogy véghez lesznek víve.
Let's go to Isaiah chapter 16.
Lapozzunk Ézsaiás 16-hoz.
Let's read verse 5.
Olvassuk el az 5-ös verset. És Isten kegyelme megerősített egy ülőszéket, és ül azon igazsággal Dávid sátorában egy bíró, jogosságkeresője, igazság ismerője.
Here we read that the throne of the Messiah be established on the basis of God's love.
És itt azt látjuk, hogy Isten törvénye az, ami megerősíti ezt a trónt.
Secondly, the one sitting on the throne being characterized by truth.
Aki ül ezen a trónon, azt az igazság fogja jellemezni.
Thirdly, he will act in his office of king in the role of a judge.
És királyként, mint egy bíró fog cselekedni a pozíciójában.
A king usually has many different roles.
Egy királynak általában több funkciója, szerepe is van.
One of those roles is to be the role of a judge.
És az egyik szerepe az, hogy ő egy bíró.
And he focuses more specifically on the role of a judge while he's ruling as the king of the world.
És így specifikusan itt ez arra vonatkozik, hogy mint a világ királya uralkodik, és ez bíróként is teszi.
So fourthly, justice will be carried out very quickly, very swiftly.
Tehát az ő döntéseit nagyon gyorsan és könnyedén meg fogja valósítani.
Let's go to Jeremiah 23.
Nézzük meg Jeremiás 23-at.
Sorry, Mike. Let's go to Jeremiah 23.
Tehát Jeremiás 23.
Verses 5 and 6.
És olvassuk el az 5-ös és 6-os verseket. Ími eljönnek a napok, azt mondja az Úr, és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik, mint király, és bölcsen cselekszik, és méltányosságot és igazságot cselekszik e földön. Az ő idejében megszabadul Júda, és Izrael bátorságosan lakozik, és ez lesz az ő neve, amellyel nevezik őt, az Úr, a mi igazságunk. I read chapter 5 and 6, and I go to chapter.
We finished Isaiah 16:5, yeah?
Not Jeremiah?
We already finished Isaiah 16, right?
Yeah.
Okay, so now Jeremiah 23?
I read Jeremiah 23, 5 and 6.
Correct, that's what we're doing now.
Yeah.
Okay.
Ugye elolvastam az 5-öt, 6-ot. Jó. Ez a két vers az uralkodását hangsúlyozza az Isten embernek.
His character or role will be exercised by justice and righteousness.
Igazság és jogosság jellemzői az uralkodásának.
And in him will lie all of Israel's security.
És ő benne van a garanciája mindennek a, ezeknek a dolgoknak.
Okay, let's go to Jeremiah 33.
Nézzük meg Jeremiás 33-at.
And we're going to be looking at verses 14 through 17.
És olvassuk el a 14-től 17. versekig.
Verse 14 emphasizes God's intent to fulfill the Davidic covenant.
Shall I read the whole section or only 14?
Just repeat what I say.
Okay, say it again.
God's intent is to fulfill the Davidic covenant.
Isten szándéka, hogy betöltse a dávidi szövetséget.
So verses 15 and 16, he reaffirms what he said back in chapter 23.
És itt megismétli, megerősíti azt, amit olvastunk korábban a fejezetben.
And then he concludes in verse 17 that the house of David cannot become extinct.
És a 17. versben pedig azt foglalja össze, hogy Dávid háza nem halhat ki.
Let's go to Zechariah chapter 14.
Menjünk Zakariás 14-hez.
We shall read verse 9.
És olvassuk el a 9-es verset. És az Úr lesz az egész földnek királya, e napon egy Úr lészen, és a neve is egy.
This passage he points out that the Messiah rule over the entire world.
És itt azt látjuk, hogy a Messiás az egész földön uralkodik.
Let's look at a passage in the New Testament.
Nézzük meg egy írás részt az Új Szövetségben.
Let's go to Luke chapter 1.
Lukács 1.
And we'll read verses 30-33.
És olvassuk el a 30-tól 33-ig verseket. És mondta néki az angyal, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál az Istennél, és ímé fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Ez nagy lészen, és a magasságos fiának hivattatik, és néki adja az Úristen a Dávidnak, az ő atyának királyi székét, és uralkodik a Jákob házán mindörökké, és az ő királyságának vége nem lesz. A következőt hangsúlyozza a 30-as, 31-es versben. Tehát Mária annak ellenére, hogy szűz, életet ad egy gyermeknek. És ő lesz az, aki betölti az Ézsaiás proféciát.
That she will conceive and produce the messianic son.
Az Ézsaiás 7:14-et, hogy a szűz fogant méhében és fiat szül.
And the verse 32 will ultimately reign as the God-man.
És a 32-es versből kiderül, hogy ez az Isten ember.
And the verse 33 there'll be no end to his messianic rule.
És a következő vers arról beszél, hogy nem lesz vége az ő messiási uralkodásának.
And the point here is that everything promised in the Davidic covenant will be fulfilled by this messianic son that she will bear.
Tehát az ígéret itt az Máriának, hogy akit ő szül, az a messiási fiú teljesíti be mind ezeket az ígéreteket.
Let's move on to the character of his rule or reign.
És ahogy tovább haladunk, nézzük meg az uralmának a jellemzőit.
Two passages in Revelation focus the fact that he'll rule with the rock of iron, with the rock of iron.
Két ige az, amit megnézünk a Jelenések könyvéből.
He will be an absolute monarch, an absolute king.
Tehát ez a kettő az uralkodási formát írja le, mint abszolút monarchia, egy abszolút tekintélyű királya.
This is specified in Revelation 12, verse 5.
Ezt Jelenések 12:5-ből tudjuk meg.
And the second time in chapter 19, verse 15.
És a 19-es fejezet 15. verséből.
Now turn to Psalm 24.
Haladjunk tovább, és nézzük meg a 24-es Zsoltárt.
We'll read verses 7-10.
És olvassuk el a 7-től 10. versekig. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, ti örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? Az erős és hatalmas Úr, az erős hadakozó Úr. Ti kapuk, emeljétek fel fejeiteket, és emelkedjetek fel, örökkévaló ajtók, hadd menjen be a dicsőség királya. Kicsoda ez a dicsőség királya? A seregek ura ő, a dicsőség királya. Szela.
Now this subsection of Psalm 24 focuses on a special march.
Itt egy nagyon speciális felvonulásra teszi a hangsúlyt.
And this march will be by a procession of the Messianic King into the millennial Jerusalem.
Ez a királynak a bevonulása a messiási Jeruzsálembe.
So he begins his rule for 1,000 years. He will come from heaven and then go into the city of Jerusalem.
Tehát, ahogy lejön a mennyből, és be fog vonulni a messiási Jeruzsálembe, és megkezdi az uralmát ott.
And he emphasizes, this is the King of Glory.
És azt mondja, hogy ez lesz a dicsőség királya.
There is a general glory of God that is mentioned that is not visible.
van egy olyan dicsősége Istennek, ami nem látható.
But there is a special light visible glory called the Shekinah or the Shekinah glory.
De van egy olyan speciális dicsősége Istennek, amit úgy hívjuk, hogy a Shekinah dicsősége, ami látható.
And those who are going to be living when the kingdom starts and he marches into Jerusalem.
És azok, akik élnek ekkor, amikor ő bevonul Jeruzsálembe.
Will recognize that this has to be a manifestation of the Shekinah glory.
Azok föl fogják ismerni, hogy ez a Shekinah dicsősége, a Shekinah dicsőségének a megnyilvánulása.
Because he's visibly now entering Jerusalem in the fullness of his shining glory.
Mert a teljes dicsőségében vonul be láthatóan Jeruzsálembe.
Let's go to Psalm 72.
Folytassuk a 72-es Zsoltárral.
What we'll do is the psalm is a long one, 19 verses.
Ez egy hosszú zsoltár, 19 vers.
So I have a breakdown piece by piece of what the message is.
Úgyhogy egy kicsit részekre bontom, hogy mi az üzenete.
Verses 1 through 5.
Az 1-től 5-ig versek.
He's going to be characterized by justice and by holiness and by righteousness.
Az igazságosság, a szentség és az igazság az első 5 versnek, amit leír, és a jogosság.
And in verses 8 to 11, the extent of his rule will be universal and international.
A 8-astól 11. versben arról beszél, hogy uralma egyetemes lesz és nemzetközi lesz.
So verse 8, he goes beyond the boundaries of Israel.
Tehát túlnyúlik Izrael határain.
He mentions the key river from sea to sea, meaning the Mediterranean Sea to the Dead Sea.
Itt ugye a tengerek, amiket említ, ez a vörös tenger és a mediterrán, az földközi tenger.
Igen. Yeah. Then he mentions the river, meaning the Jordan Valley, the Euphrates River.
Aztán említi a másik a külső határokat, és ezek pedig a melyik folyó volt ez? Which river?
The Euphrates.
Az Eufrates folyó.
So he gave us the northern, eastern and western border.
Tehát megadja az északi, a keleti és a nyugati határokat.
The southern border elsewhere is just simply mentioned as the Brook of Egypt.
És a déli határ, amit csak említ, az Egyiptomnak a hát ilyen patakja, vagy
it also mentioned the southern border.
De nem említi a déli határt.
But it just goes from the northern border to the ends of the earth.
Hanem azt mondja, hogy mármint ugye Izrael határa ez, amit mondtam, de itt azt mondja, hogy az északot említi, és azt mondja az egész föld határáig, tehát itt az egész földet magába
fogja.
Tehát azt mutatja ebben, hogy nem korlátozott a hatalma Izrael határaira. Hanem az egész föld felett uralkodik Izrael határain túl.
And in verse 9, he points out that both friends and his former enemies will become obedient to him.
És a 9-es versben azt foglalja össze, hogy say it again, it in verse 9.
In verse 9, both his friends and former enemies will do submit to him.
Hogy barátai, de ellenségei is alá kell, hogy rendeljék magukat neki.
Verses 12 through 15, all the righteous ones will be exalted.
Az igazságosokat felmagasztalja, 12-től 15. versben.
In verse 16, there will be an abundance of productivity of the land.
A 16-os versben hatalmas termékenység jellemzi az uralkodását.
And in verses 17 through 19, there will be blessing in and blessing from the Messianic King.
Mindenki áldott lesz a királyságban, mindenki áldani fogja őt.
Let's turn to Isaiah chapter 11.
Lapozzunk Ézsaiás 11-hez.
We'll read verses 1 through 5.
Olvassuk el 1-től 5-ig a verseket. és származik egy vesszőszál Isaj törzsökéből, és a gyökereiből egy virágszál nevekedik, akin az Úrnak lelke megnyugszik, bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke, és gyönyörködik az Úrnak félelmében, és nem szemeinek látása szerint ítél, és nem füleinek hallása szerint bíráskodik, igazságban ítéli a gyöngéket, és tökéletességben bíráskodik a föld szegényei felett, megveri a földet szájának veszélyével, és ajkai lehelletével megöli a hitetlent. Derekának övezője az igazság lesz, és veséinek övezője a hűség.
In verse 1 he focuses the fact that this one is from the house of David.
Tehát ez a rész az első versben a király eredetét írja le Dávid házából.
He does not mention David, he mentions the name of David's father, Jesse.
És nem említi Dávid nevét, hanem Dávid apjának a nevét, Jesse-t említi.
When you think of David, you think of a warrior and a king.
Ha Dávidra gondolunk, akkor egy királyra gondolung.
When you think of Jesse, you're thinking of a poor family of shepherds.
De hogyha Jesse-re gondolunk, akkor egy szegény pásztor családra gondolunk.
But the point is simply this.
És egész egyszerűen ez itt a mondani való.
When the Messiah comes, he won't come in the glory of David.
Amikor eljön a Messiás először, akkor nem Dávid dicsőségével jön el. Ez csak a második eljövetelre lesz igaz. Az első eljövetele sokkal inkább kapcsolódik Izrael szegényebb osztályaihoz. De nézzük meg a második verset, a Szentlélek teljessége nyugszik rajta, Isten lelkének megnyilvánulása.
And the result of the fullness of the Holy Spirit is going to be in the various attributes that you see in verses 3 and 4.
És a 3-as, 4-esben látjuk Isten lelkének a megnyilvánulásait.
So in the end, in verse 5, will be characterized by righteousness and faithfulness.
Tehát hűség és igazságosság lesznek a jellemzői.
Now let's deal with the two key branches of government in the Messianic kingdom.
Tehát foglalkozzunk a messiási királyság két uralkodási ágával.
In the previous passage, the Messiah will be the ruler of the entire world.
Tehát a következő részben azt látjuk, hogy a messiás az egész föld uralkodója lesz. De az uralkodás végrehajtásában az uralkodási ágnak két külön ága lesz. Lesz egy nem zsidó ága a kormányzásnak, és lesz egy zsidó ága a kormányzásnak.
Let's begin with the Gentile branch of government.
Nézzük először a nem zsidó ágát a kormányzásnak.
Let's turn to Revelation chapter 20.
Lapozzatok a Jelenések 20-hoz.
We can read verses 4 through 6.
Olvassuk el a 4-től 6-ig verseket, és láttam királyi székeket, és leültek azokra, és adatott nekik ítélettétel, és láttam azoknak lelkeit, akiknek fejüket vették a Jézus bizonyságtételéért, és az Isten beszédéért, és akik nem imádták a fenevadat, sem annak képét, és nem vették annak bélyegét homlokukra, és kezeikre, és éltek, és uralkodtak a Krisztussal 1000 esztendeig. A többi halottak pedig meg nem elevenedtek, még nem betelik az 1000 esztendő, ez az első feltámadás, boldog és szent, akinek része van az első feltámadásban. Ezeken nincs hatalma a második halálnak, hanem lesznek az Istennek és Krisztusnak papjai, és uralkodnak ő vele 1000 esztendeig.
Notice that there'll be three different groups of saints co-ruling with the Messiah over the Gentiles.
Tehát itt látjuk azokat a szenteket, akik együtt uralkodnak a Messiással.
And in verse 4, the first group is those to whom judgment was given.
És az első csapat az, az első csoport az, azoknak az ítélettétel adatik.
These will be the church saints.
Ezek a gyülekezet szentjei.
And the church saints will have been raptured at the time of the rapture event.
És a gyülekezet szentjei elragadtatnak, amikor jön az elragadtatás. Visszatérnek a messiással a második eljövetelkor.
And they'll be among those that'll be in charge of the Gentile branch of government.
És ezek lesznek azok, akik döntési szereppel bírnak a kormányzás nem zsidó ágában.
Those not apply to each individual saints of the church.
Sorry, say again.
That does not apply to all the church members.
Ez nem minden gyülekezeti tagra érvényes.
Because after the rapture, all the church saints, there'll be all of us here who are believers now.
Sorry, after the rapture?
After the rapture, there'll be a judgment for all the church saints.
Yeah. Tehát az elragadtatás után a gyülekezeti tagok számára jön egy ítélet.
The details are in 1 Corinthians chapter 3.
Az 1 Korintus 3-ban látjátok ennek a részleteit. 10-től 15-ig.
Everyone of us will have to give an account how did we serve the Lord since we believed.
És itt arról adunk számot, hogy hogyan szolgáltunk az Urat a hit életünkben.
Whatever our lives were like and did before our salvation is irrelevant.
Ez nem érinti ez a kérdés a megváltásunkat.
But then we'll have to give a determination how we should determine our judgment.
Még akkor sem, ha szénát, pozdóriát gyűjtöttünk, de itt lesz meghatározva az, hogy mi a szerepünk.
Those of us who serve the Lord with honoring Him and serving Him and fulfilling our call, whatever spiritual gift and gifts we may have.
És azok, akik szolgálták az Urat az ő ajándékaikkal, azok nyilván többet kapnak.
Will be given gold, silver and precious stone.
Rájuk mondja, hogy aranyat, ezüstöt és drága köveket kapnak.
Whatever fire is applied will purify these elements.
Ezek az elemek is megtisztulnak.
But also they're not served the Lord well and simply accumulate wood, hay and stubble.
És egy másik csoportra mondja, hogy akik nem szolgáltak és szénát, pozdóriát gyűjtöttek.
But how much wood, hay and stubble we accumulate is all going to be irrelevant.
Az, hogy mennyi szénát vagy mennyi ilyen pozdóriát gyűjtöttek, ez végül is lényegtelen. Mert mindezekből az elemekből hamu keletkezik. És azok, akik aranyat, ezüstöt, drágaságot, köveket gyűjtöttek, ez fogja meghatározni, hogy mi lesz a pozíciójuk a királyságban.
So how we now live as believers will matter for a thousand years.
Tehát az, hogy élünk mint hívők, ez számít a királyság 1000 évében.
All believers, no matter what, will enter the Messianic kingdom.
Minden hívő bejut a messiási királyságba.
Not all believers will be in positions of honor.
De ez nem jelenti azt, hogy minden hívő kap tiszteletbeli pozíciót.
So again, that will determine what harm will serve in the Messianic kingdom.
Tehát ez határozza itt meg, hogy hogyan szolgálnak a messiás, milyen pozíciót kapnak a messiási királyságban.
There's a second group of saints he deals with.
Van egy második csoportja a szenteknek, akikkel foglalkozik. Ez a csoport az, akiket lefejeztek a Jézus bizonyságáért. Ezek az első, a nyomorúság első 3,5 évének a szentjei. Ezek a jelenések 6-ból a pecsétek szentjei. A 9-től 11-ig versek a 6-os fejezetben.
So these that have been beheaded will now be resurrected from the dead.
Ezeket, akiket lefejeztek, de most föltámadnak a halálból.
And they will also serve as a position of authority for the Messianic kingdom.
És ezek, akik föltámadtak, nekik is a tekintélyük lesz a messiási királyságban.
Then we have a third group of saints.
Aztán látunk egy harmadik csoportját a szenteknek.
That those who did not worship the Antichrist or his image or received the mark of the beast. These are those that took the mark during the second half of the tribulation.
A harmadik csoport azok, akik nem dicsérték az Antikrisztust vagy a képmását, nem vették föl és vagy nem vették föl a bélyegét a homlokukra vagy a jobb kezükre.
Only unbelievers will take the mark of the beast.
Csak nem hívők fogják ezt tenni. A hívők ezt megtagadják, és sokan mártírok lesznek közülük.
And therefore, these saints will also have a position of authority over the Gentiles in the Messianic kingdom.
És ezért ezeknek a hívőknek is lesz tekintélye a nem zsidók fölött a messiási királyságban.
Revelation 8 goes on that with this third group of saints, this will conclude the first resurrection.
Lesz még egy csoport, aki hozzátartozik az első feltámadásához, a felső támadáshoz.
That's what he mentions in verses 5 and 6.
És az 5-ös, 6-os versek említik őket.
The term first resurrection is a term for all those that were resurrected before this point of judgment.
Tehát az a kifejezés, hogy első feltámadás, az egy olyan összefoglaló kifejezés, ami azokra utal, akik ezelőtt, az ítélet előtt mind feltámadnak.
The first resurrection is the resurrection of believers only.
Az első feltámadás az a csak hívők feltámadása.
And there are five stages to the first resurrection.
És 5 lépcsőfoka van az első feltámadásnak.
The first stage has already been accomplished.
Az első már megtörtént.
That's in 1 Corinthians 15, verse 23.
Ez 1 Korintus 15:23.
And the resurrection of the Messiah is the first stage of the first resurrection.
A messiás feltámadása az első feltámadásnak első lépcsőfoka.
The four other stages yet to come.
De van még 4 további lépcsőfok, ami jön.
The second stage will be the resurrection of the church saints.
A következő a gyülekezet szentjeinek a feltámadása.
That will happen sometime before the tribulation starts.
Valamikor ez megtörténik a nagy nyomorúság előtt.
And then mentioned in 1 Thessalonians chapter 4 verse 16.
És erről beszél 1 Thessalonika 4:6-ban.
These are the ones who were resurrected in the rapture of the church.
Bocsánat, 4:16-ban, és itt beszél a feltámadás, itt beszél az elragadtatásról és a feltámadásáról a gyülekezeti szenteknek.
The first stage occurs in the 75-day period between the end of the tribulation and the start of the Messianic kingdom.
A következő lépcsője a feltámadásnak a 75 napos átmenetben történik a nagy nyomorúság és a messiási királyság között.
This will be the resurrection of the Old Testament saints.
Ez pedig az ószövetségi szentek feltámadása.
This resurrection is mentioned in Isaiah 26 verse 19.
Ezt Ézsaiás 26:19 említi.
And Daniel chapter 12 verse 2.
És Dániel 12:2.
These are resurrected in that 75-day interval period.
Tehát ezek a 75 napos átmeneti időszakban támadnak fel.
The fourth group will be the resurrection of the tribulation saints.
A következő csoport az a nagy nyomorúság szentjeinek a csoportja.
And the members of that will also be in the ruling authority over the Gentile branch of government.
És nekik is lesz tekintélyük az uralkodásban, a nem zsidó ágban.
And during the millennium, there will be no need to resurrect anyone.
Sorry, during the millennium?
During the millennium, there won't be any need to resurrect anyone. Mm-hmm.
Tehát a milléniumban nem lesz arra szükség, hogy bárki föltámadjon.
Millennial saints will not die.
Ugyanis a millénium szentjei nem halnak meg.
They will continue to live until the end of the kingdom.
Élni fognak a királyság végéig.
And then they will receive their immortal bodies at that stage.
És majd akkor kapják meg a halhatatlan testüket. Még egy részt kihagytam, ezt még megemlíteném. Ez volt az első és egyben az utolsó hibám. És a jelenések 11-ből szeretném megemlíteni a két próféta feltámadását. 3-tól 14-ig írja ezt le. És ők pedig a nyomorúság közepén támadnak fel.
Actually in the third stage.
Ez tulajdonképpen ez volt a harmadik lépcsőfok.
And the Old Testament saints and the tribulation saints will be in the fourth and fifth stage.
És a ószövetség, illetve a nyomorúság szentje a negyedik és ötödik lépcsőfok után.
One more passage. Fordítva. Let's look at Psalm 72.
Még egy írásrészt megnézünk, ez a 72-es Zsoltár, 10-es és 11-es versek. Tarzisz és a szigetek királyai hoznak neki ajándékot, Sajba és Szeba királyai adománya járulnak elé, hajoljon meg előtte minden király és minden nemzet neki szolgáljon.
He will not mention Gentile kings that will be ruling, but under the authority of the church of the Gentile saints who rule over the Gentile branch of government.
És nem említett, itt említ olyan nem zsidó királyokat, akik élnek és uralkodnak ebben a kormányzati berendezkedésben a szentekkel együtt. És ezek olyan személyek, akik természetes testben lesznek jelen a messiási királyságban.
And that's the state they'll be in until they receive their immortal bodies when the kingdom comes to an end.
És ez mindaddig fog tartani, amíg majd megkapják az örökkévaló testüket, és a királyság véget ér.
Okay, we'll take our break at this stage, and then we'll do one more section, and that's the Jewish branch of government.
És most tartanánk egy rövid szünetet, és a következő részben pedig megnézzük az uralkodásnak a zsidó ágát.